kegyelmi botrány és a Tisza párt feltűnése után jött egy ilyen váltsuk le az elmúlt 30 év, nem is csak 15 év, elmúlt 30 év politikai elitjét, azért ez megemelte rendesen a tétet. És aztán erre jött a Fidesz azzal, hogy ha nem a Fidesz EP listája győz, és hogyha nem tudom, Tóth Harkányban nem Kovács Géza fideszes jelölt lesz, most blatoltam, a polgármester akkor az ellenzéki polgármester viszont személyesen fogja elindítani az atomháborút hétfőn, tehát élet vagy halál kérdése az, hogy a Fidesz győzön, tehát ugye a tétek megemelése zajlott folyamatosan ebben a kampányban, és igazából ezt a fideszes tétemelést valójában nem lehet azt hiszem, hogy felüligérni.
Ez itt az elemző, Lakner Zoltán politológussal, a Jelen főszerkesztőjével, én Benyó Rita vagyok. Szia Zoli! Hát pár nappal vagyunk a választás előtt, úgyhogy ez most egy olyan elemző lesz, ahol kicsit összegezhetünk, és nem csak a heti dolgokat elemezhetjük, és szerintem kezdjünk is ezzel, hogy miben volt ez a kampány más, mint amit mondjuk januárban még gondoltunk volna.
Nagyon hullámzó kampány volt, és sokkal izgalmasabb, mint amire lehetett számítani januárban. Hát fellépett egy új politikai erő, amire azt hiszem, hogy senki nem gondolt, sem január végén, sem még talán február közepén sem, hogy ez be fog következni. Ez az ellenzéki oldalt egész biztosan átalakította, és voltak a kampánynak olyan időszakai, igyekszem pontosan fogalmazni, és nem véletlenül fogalmazok így, amikor az is kérdés volt, hogy a Fidesz szavazótáborát mennyire rendítheti meg, érintheti meg ez az új fejlemény, és hát számos olyan kérdés merül föl majd a június 9-ét követő helyzetre is, akár hogyan is alakul az eredmény, ami meg fogja határozni a következő másfél évet. Másképpen azt hiszem, mint ahogy nyilván januárban is tudtuk, hogy lesz június 10-e, de hogy másfajta kérdések merülnek majd föl, elsősorban azzal kapcsolatosan, hogy van-e esély, van-e mód, vagy lesz-e képesség arra, hogy egy új kihívó politikai blokk jöjjön létre a Fideszrel szemben.
Hogyha a hullámzásról beszélsz, ugye mi is beszéltük itt azt többször, hogy akár 40% alá is mehet a Fidesz, és ez még akár egy hónappal ezelőtt is teljesen reális volt. Most nem csak a számok, de minthogyha a hangulat is azt mutatná, hogy ez a várakozás, ez eltűnt, és igazából mindenki már így arról beszél, hogy ha egy-két EP mandátummal kevesebb lesz is a Fidesznek, azért olyan nagy összeomlás nem várható. Mi történt ebben az utolsó pár hétben?
Hát aki a mindenki, azért az egy, mármint akik erről beszélnek, azért az egy fontos kérdés. Ugye vannak olyan közönkutatások, és akkor még egyel visszább megyek, ugye ebben az adásban is beszélgettünk korábban arról, hogy azért az elképzelhetetlen, hogy annyira hullámozzon mondjuk a Fidesz szavazótábora, hogy hol 33-ra, hol 53%-ra mérik. Ezt én szóvá tettem elemzőként is, hogy ilyen adatokból akkor is lehetetlen dolgozni, hogyha persze egy bizonytalan szituáció van, de hogy éppen mondjuk a Fidesznek a kapcsán ez lényegében elképzelhetetlen. Tóka Gábornak volt egy szellemes mondata a Vox Populi oldalon arra vonatkozóan, hogy attól nem biztos, hogy jók a számok, hogy most éppen egy irányba mutatnak, de ez kétségtelen tény, hogy most inkább konvergálnak az utolsó közvéleménykutatások, és ezek azért bőven 40% fölötti Fidesz mutatnak, egy még mindig emelkedő Tisza pártot, egy hát olyan 10% köré lecsúszó, vagy a mediánnál az alá csúszó DK-val és mindenki mással, aki a küszöb környékén tartózkodik. Hát mit tudunk kezdeni? Tehát ha ezek a számok vannak, és mondjuk a Závesz meg a medián számok egybeesnek, akkor azt lehet gondolni, hogy valahol itt tartunk, és igen, ebben az egy komoly változás, hogy hát a Fidesz, hogy is mondjam, visszajött vagy bejött a kampányba valamikor április táján, talán erről is ejtettünk szót, hogy amikor abban a bizonyos Gabona silóban Orbán Viktor elindította a kampányát, és ilyen köznevetség tárgya volt sokaknak a körében, hogy ő éppen ott kezdett kampányolni, ott azért megfogalmazott már a falusi miniszterelnökkel kapcsolatosan majd még ugyanazon a héten a szakmunkások és az értelmiség szembeállításával olyan üzeneteket, amelyekkel már, hogy mondjam, elemzőként lehetett mit kezdeni, tehát az ember el tudta képzelni, hogy ő kikhez beszél, és egyébként szintén ugye a Mediánnak megjelent a HVG-n egy olyan bontása a legutolsó kutatási adatokról, amelyek azt mutatták, hogy pontosan a községekben, tehát a kis településeken, ahol a Fidesz amúgy is erős, tudott erősíteni áprilisról májusra, illetve hogy a szavazóinak a mobilizáltsága nagyon jelentősen növekedett, és ugye ez a háború béke, tényleg elképesztő és a valóságtól teljesen elrugaszkodott kampány, ez láthatóan, valamint azok a folyamatos erődemonstrációk, amelyek magáról a mozgósításról, mint üzenetről, nem tudom, az 1 millió találkozás napja van meghirdetve, szombattól vasárnapig, meg a N+1. Történelmi győzelemről szólnak, szól, hogy ezek a kicsit megbillent, elbizonytalanodott, önbizalmát vesztett Fidesz tábort megerősítették, és bocsánat, csak hogy ne felejtsem el azt, amire igazából utalni akartam, hogy ebben a medián kutatásban az is látszik, hogy azok a nem fideszes szavazók, akik el tudják mégis képzelni, hogy nem a Fidesz győz, azok pont a Tisza pártiak egyébként. Amiről én gondolhatom, megint csak azt mondom elemzőként a számokat látva, hogy ez a elég föltörrel rúgaszkodott várakozás, hogy ők Magyar Péter konkrétan győzelmét várják ezen a választáson, de egyébként egy szavazótábor lelkesedése, elszántsága és győzelembe vetett hite, az persze elég fontos a szavazás napján, hogy tényleg elmenjenek szavazni a hívek.
Volt-e szerinted időközbeni változtatás a Fidesz kampányon? Tehát mondjuk gondolták-e Rogán Antalék, hogy az MTVA-ba be fog menni az összes listavezető, mondjuk akár áprilisban? Vagy gondolták-e szerinted akkor, hogy kell egy újabb békemenetet tartani? Szóval, hogy vannak-e olyan elemek, ami az eredeti stratégiától eltérő, vagy igazából következetesen végigvitték, mindenek ellenére azt, amit elterveztek.
Hát azért az egész újra lett gondolva. Ugye úgy ment bele a Fidesz ebbe az évbe, hogy van egy hát eléggé rosszul ketyegő gazdaság, talán egy picit pislákolni kezd, tehát legalábbis nem a krízis alján kell kampányt csinálniuk, de hát február elején eldőlt az, hogy itt pénzosztás nem lesz, tehát hogy csak valami ilyen ijesztgető, félelemkeltő üzenet csokorral lehet kampányolni, és ugye erre a szuverenitás lett kitalálva, ami, hát hogy mondjam, azért nem a, azt hiszem, hogy nem a legerősebb politikai termék, szóval, hogy én nem tudom, hogy mikor volt olyan, hogy a, nem tudom, valami idegen szóval kampányoljon a Fidesz, aminek a tartalmát sem biztos, hogy tudják értelmezni a választópolgárok. Egyrészt, szóval szerintem ez önmagában nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt, és
jó, de hogy a háború béke üzenet közben az eredeti két évvel ezelőtti
üzenet. Az a két évvel ezelőtti visszacsatolás megtörtént, hogy most ez mennyire volt bekészítve, vagy mennyire a Robert Fico elleni merénylet adta az ötletet, hogy annak a politikai felhasználhatósága adta az ötletet, így értem, ahhoz, hogy akkor ezt kell a maga teljességében reaktiválni, ezt a két évvel ezelőtti kampányt, én ezt nehezen tudnám megítélni. Azt lehetett érzékelni szerintem, hogy amikor a békemenet elhatározódott, akkor még inkább ebben a fonal elvesztés állapotában volt a Fidesz, és egy ilyen önbizalom visszacsöpögtetés céljából egy hát ilyen korlátozott hatókörű békemenetről volt szó, mert azért a Margit-szigeten ami sok szempontból azért nem a legjobb hely egy politikai gyűlésre, szegény Margit szigetnek sem tesz jót túlzottan, de hogy oda azért nem kell annyi embert összetrombitálni, mint
a Hősök terére.
Mint mondjuk a Hősök terére. Azt szerintem menet közben alakult ki, hogy ebből egy ennyire ilyen magabiztos, szinte meldöngentően magabiztos üzeneteket sugárzó, tényleg ilyen az ellenfél számára demoralizáló, a saját hívek számára egy ilyen nagyon erős, magabiztos üzeneteket sugárzó esemény legyen, ebben biztos, hogy volt változás. Hát azt nem hiszem, hogy újonnan kellett kitalálniuk, hogy ők majd a Kubatov listával mozgósítanak, szóval azért ez az eredeti terv része volt bizonyosan.
Mennyire köszönhető valóban Magyar Péter megjelenésének, és konkrétan Magyar Péternek, ahogy ő szereti magának vindikálni, azt, hogy volt TV-vita?
Hát valamennyire biztosan. Igazából talán ennél lehet, hogy izgalmasabb kérdés, hogy mire jó egy vita egyáltalán. Nekem kicsit az volt a benyomásom, mint hogyha a sok politikai szereplő a vitázás tényét, vagy a vitán való részvételt akarta volna elismertetni politikai eredményként. Miközben, szóval ezt a játékot, hát szóval góra játsszák, szavazatra játsszák, nem a labdabirtoklásra. Szóval persze fontos az, hogy van vita, egyébként szerintem nagyon lényeges, és nagyon, nagyon jó dolog, azt nem tudom őszintén, szóval mennyi értelme van, hogy ugyanazok a szereplők egy hét leforgás alatt 4 vitán részt vesznek, és nagyjából ugyanazt tudják elmondani, hogy körülbelül azonos politikai helyzetben, tehát nem véletlen, hogy mondjuk az amerikai elnök választásban is a viták azért ilyen másfél-két hetes egymástól eltolt időpontban történnek meg, tehát hogy maguknak a vitáknak az eredménye is beépülnek a következő vitákba. És Magyar Péter ugye azt az értelmezési ilyen ráigérést alkalmazta, hogy ő nem egyszerűen valamilyen vitán akar szerepelni, hanem ő kiköveteli az állami televíziós vitát. Nekem sokáig az volt a benyomásom, hogy azért az MTVA, amely ugye nem semleges vitaszervező ebben a történetben, hanem a propaganda gépezet egyik eleme, meg eszköze. Szóval, hogy úgy próbálja ezt a vitát tető alá hozni, hogy olyan feltételeket szab meg, hogy akár el is maradhat, és akkor azzal is lehet valamit kezdeni, hogy követeltétek, de mégse jöttök el. Ha meg mégis eljönnek, akkor pedig olyan szabályok szerint zajlik le a vita, ami még a legelfogadhatóbb, menedzselhetőbb a propaganda a kormányzat részéről, és szerintem alapvetően ez történt. Most ezt lehet elemezni, hogy akkor ott, nem tudom, Magyar Péter mennyire igyekezett tudatosan a fideszesekhez beszélni, vagy mennyire nem igyekeztek egyébként, egy-két kivételt leszámítva, a többi ellenzéki politikusok a keretek között maradva, de mégis valamennyire provokálva akár az MTVA-t, akár az ott jelenlévő Deutsch Tamást minél többet kihozni ebből az eseményből. Nekem azért
mondjuk a kétfarkú kutyapárt volt, aki vitte a prímet, de mondjuk nekik profiljukba illik ez nagyon könnyen.
Ez így van. Donát Annának volt ugye egy utalása a kegyelmi ügyre, az egyik moderátorral kapcsolatosan őt konkrétan felkérdezve, de ezt leszámítva nekem őszintén szóval az egész vitáról azért inkább az volt az összbenyomásom, hogy azon az estén mindenki bement, és az MTV a szabályai szerint játszott.
De közben volt egy másik vita, Vitézi Dávid és Karácsony Gergely között a Partizán szervezésében, ami viszont például nekem politikával foglalkozó újságírónak egy évtized óta várt, izgalmas, valódi politikai vita volt. Tehát lehet, hogy nincsen szavazatra váltható eredménye, vagy nem tudom, hogy van-e, és végül bármit is dönt-e. De mint politikai esemény, és mint politikai sorozat, úgy kifejezetten izgalmas volt.
Olyan kutatást én sem ismerek, amely a vitának a választói megítélését vizsgálta volna. Ez is kicsit mutatja szerintem a hazai közállapotokat. Tehát én emlékszem a Gyurcsány-Orbán vita estére, tehát ott már, nem tudom, éjfél körül az
volt
ember.
Volt telefonos.
Így van, és körülbelül, hát nem tudom, tényleg hajnali 1-2 óra körül már, ha az embernek remek sajtókapcsolatai voltak, illetve volt beszélő viszonya kommunikációs táborokkal, akkor már tudhatta, hogy hogyan látták a kutatások szerint a nézők azt a vitát. Én egyetlen kutatást sem ismerek ennek a vitának a kapcsán, de valószínűleg ennek már csak azért is nagyobb kellett legyen a közvélemény formáló ereje azok körében, akik látták, vagy olvastak róla valamit, mert az értékelések is eléggé egy irányba mutattak, mert hát, hogy azért itt tényleg vita volt. Tehát nem 11 ember állt a színpadon, nagyon kötött keretek között tulajdonképpen ilyen monológokat, ilyen közepes, hosszúságú Facebook posztokat volt mondjuk ugye az állami tévés. Igen. hát eseményen elmondani. Hát a Vitézi Karácsony vita az vita volt, és annyiból szerintem megfelelt végül is, kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amilyen a, most nem akarom ilyen magasságba emelni a szereplőket, elnézést, de hogy kicsit az volt az ember benyomása, mint a 2012-es első Obama-Romney vitán, ez azt hiszem, mindenkit nagyon fölpozícionáltam, igen, de hogy ugye ott volt az, hogy van egy egyébként népszerű és elismert, de a hibái elnök, akinek persze a hibáit is számon tartják, és van vele szemben egy kihívó, aki sokkal jobb teljesítményt nyújt abban a vitában, ugye ez történt ezen a 12-es első Obama-Romney vitán. Romney sokkal jobb teljesítményt nyújtott, csúnya a kifejezéssel, de direkt mondjam, fölkérdezte egy csomó mindenben Obamát, sokkal jobban fölkészült a tény adatokból, és ott volt is egy ilyen, nem tudom, egyhetes pánik a demokrata oldalon, hogy egy ilyen szoros versenyben ez akár számíthat is. Valami ehhez hasonló történt, hogy Vitézi talán agilisabb is volt, egészen biztosan felkészültebb is volt, és alapvetően az történt szerintem, hogy mármint a vitára felkészültebb volt, és hát egészen biztosan az történt, hogy magát a kihívói pozíciót tulajdonképpen kimaxolta, mert azért ez mindig arról szól, hogy hát egyetlen hivatalban lévő politikus sem dicsekedhet azzal, hogy a 100%-át teljesítette az ígéreteinek, biztos, hogy a fejére lehet olvasni nem teljesített dolgokat, és hát ez a dolga egyébként egy kihívónak, hogy ezt szóvá tegye, és hogy kibogarásza azokat a korábbi kijelentéseket a korábbi kampányból, amelyek visszafordíthatóak, tehát a hivatalban lévő jelöltre visszafordíthatóak a saját korábbi szavai, tehát Vitézi Dávid szerintem teljesítette azt, amit az elvártnál sokkal jobban, amit egy kihívótól várni lehet. Aki ezt látta, az azért szerintem nagyjából ezt látta, szerintem egy kicsit más volt már a kép az ATV-s vitán, tehát ott nem tudom, Soproni Tamás is visszakérdezett Vitézi Dávidra, hogy most akkor azt kell gondolni, hogy a Dinamót is ő találta-e föl, mert már annyi mindent tulajdonít magának Vitézi Dávidnak, ez csak kiragadom, mint a magyar politikában ritkán megnyilvánuló humornak az egyik megnyilvánulását, de hogy ez is mutatta, hogy nem Karácsony Gergely egyedül vitatkozik Vitézi Dáviddal, hanem kicsit máshogy oszlottak el az erőviszonyok. Ebből a szempontból persze érdekes az, hogy ez az utolsó héten még hogyan befolyásolhatja az erőviszonyokat a fővárosban.
Na akkor a mi hogyan befolyásolhatja? Ugye ideig beszéltünk arról, hogy mennyire más volt ez a kampány, és mennyire hozott hétről hétre előre nem látható, vagy nem várt eseményeket. Csütörtökön veszük most fel a beszélgetést, tehát van még péntek, szombat és a vasárnapi nap. Történhet ez alatt a 3 nap alatt Magyar Péter erőmutató nagy gyűlésén kívül bármi olyan, ami érdemben befolyásolja a választást?
Majd kérdezzel konkrétan is, hogy mire gondolsz, de én alapvetően azt gondolom, hogy az utolsó 3 napján a kampánynak, most azon gondolkozom, hogy a borkai videó az pontosan mikor került ki, a 5 évvel ezelőtti október 13-án.
Ilyenkor már talán kint volt.
Szerintem már
igen.
Kint volt, és már
azon a hét
már
elején,
hatott.
Igen.
Tehát már megtette a hatását a közvéleményre, szóval az utolsó 3 napban igazából, például ebben Gyurcsány Ferenc biztos, hogy igazat mondott, hogy hát ilyenkor már nem nagyon szoktak szerintem számolgatni, tehát nyomják a gázt, és csinálják, amit még lehet csinálni. Tehát szerintem ilyenkor minden pártnak, tehát kopogtatnia, akinek kell lenni az utcán, akinek nincs címlistája, mert éppen egy új párt, annak nagy gyűlést kell tartani. Szóval ilyenkor már a kampány irányán nem szokás változtatni.
Benne van-e a pakliba? És akkor rákérdezek, mert tegnap este Török Gábor a Partizánban beszélt erről, és engem egyébként meglepett a felvetés. Benne van-e még a pakliban Szentkirályi Alexandra visszalépése, vagy bárki visszalépése?
Olyan jól megúsztam az egész kampány során a jósolgatást, hogy most már ebben nem szeretnék belemenni, de azért igyekszem egyfajta választ adni rá. Elmondom a mellette meg ellene szóló érveket. Nyilván ez a visszalépés, visszaléptetés, ez itt lebegett az egész kampány felett, és egyébként ez egy bizonyos, szóval értelemben azért egy ilyen tankönyvi helyzet, mert szerintem nagyon jól lehet vele illusztrálni, hogy a kommunikációs taktika és a stratégiai érdek az hogyan válik el egymástól valójában, mert ugye Karácsony Gergely végig arról beszélt ebben a fővárosi kampányban, hogy majd ez be fog következni, hogy Szentkirályi az a Fidesz 1, Vitézi az a Fidesz 2, és majd megtörténik az, hogy egyik a másik javára, inkább Szentkirályi Vitézi javára visszalép, és akkor majd látni fogjuk a valóságot. Ez neki egy nagyon fontos kommunikációs eszköze, de közben neki nagyon rossz lenne, ha ez megtörténne ténylegesen. Uh-huh. Én szerintem legalábbis egy olyan kockázat nyílna ki, nem tudjuk pontosan, hogy ki hova menne, de azért mégiscsak azt sejtjük, hogy Vitézi Dávidnak a szavazótábora növekedne inkább, mint Karácsony Gergelyé, szóval a fideszes szavazók előbb fogják Vitézi Dávidot megtalálni, mint Karácsony Gergelyt. Más kérdés, hogy akik mondjuk...
Eddigi Vitézire szervezők átmennek-e?
Igen, hogy akik mondjuk Karácsony elleni protestből, de nem fideszesként akartak Vitézire szavazni, azokra ez hogyan hatna, de azért egy olyan bizonytalanság keletkezne, ami szerintem inkább szűkíteni az ollót a két jelölt között, és hát Vitézi esetében meg ugye a fordított a helyzet, ugye az ő kampány érdeke az, hogy tagadja ennek a lehetőségét is, és azt, hogy én azt elhiszem, hogy ő ezt nem tudja befolyásolni, és azt, hogy ennek az emlegetése az ő számára káros, de valójában szerintem neki inkább előnyös lenne, tehát tudna vele mit kezdeni, bár azt hiszem, hogy az ő fő érdekem az, hogy valahogy Magyar Pétertől egy ilyen áldó érintést megkapjon, amit mindeddig nem kapott meg, de egyébként Vitézi például ebben a vitában is nagyon, nagyon ügyesen használta azt, hogy együtt emlegette ezt az általa vezetett félig LMP-s listát, a kutyapártot és a tiszapártot, mint lehetséges közgyűlési többséget, ami egyébként én nem tudom pontosan, hogy jönne ki, de minden esetre egy ilyen közös politikai blokként igyekezett ezt pozícionálni, tulajdonképpen anélkül, hogy ez az áldás Magyar Pétertől megérkezett volna, de én nem emlékszem azt sem, hogy ez ellen Magyar Péter olyan különösebben felszólalt volna. Vitézivel szemben volt mondata, de hogy ezt emlegette a vitában, azzal kapcsolatosan ilyen hivatalos, kemény cáfolat végül is nem hangzott el. És akkor Szentkirály Alexandra visszalépése, hát mellette szóló érv lehet az, hogy az utolsó pillanatban megkavarva a választást egy ilyen fejfej melletti szituációt lehetne előidézni, és hát azért a főpolgármesteri poszt, bármit mond erről például Vitézi Dávid, az mégiscsak az ellenzék számára hát legértékesebb, és valóban ugye a Magyarország közvetlen választással elnyerhető, legmagasabb pozíció abban az értelemben, hogy itt szavaznak a legtöbben egy ilyen közvetlen elérhető pozícióról. Tehát azért, hogyha ezt nem tudná az ellenzék elnyerni, a hivatalos ellenzék nem tudná elnyerni.
Igen, ezt akartam mondani, hogy Vitézi Dávid azért lehet, hogy szólna, igen, hogy hát ő is ellenzék, vagy nem tudom.
Egykori közös listás, vagy a hagyományos ellenzék, szóval ezzel elbibelődhetünk, akár egy teljes műsoron keresztül. Szóval, hogyha ez az ellenzékként értelmezett ellenzék nem tudná ezt elnyerni, azért az mégiscsak egy csapás lenne rájuk nézve, hogy még ez sem, és visszaálltunk ebbe egy 19 előtti állapot. A visszalépés ellenszóló érv szerintem az, hogy hát azért a Fidesznek van közgyűlési listája, vannak polgármester jelöltjei, képviselő jelöltjei a fővárosban, akiknek a számára szerintem fontos az, hogy van egy fővárosi kampánya, azért talán a leglényegesebb az, hogy a Fidesz végül is az elmúlt 2-3-4 hétben erőt demonstrál, és az utolsó 10 napban, meg aztán pláne erőt demonstrál. Hát ezzel mindenképpen szembe menne az, hogy leveszik a főpolgármester jelöltet.
A váratlan lépésekben mennyire fér bele az, hogy miközben háború békéről beszél Orbán Viktor, arról beszél, hogy csak a Fidesz és a fideszes EP képviselők mennyisége az, ami megmentheti a hazát a háborútól, aközben Szijjártó Péter ma kint van Moszkvában.
Hát, meg ugye magyar katonák Csádban vannak, meg tényleg...
Igen, csak hogy ez annyira a választ.
Igen, tehát, ugye... Hát meg ugye valami, ugye focimeszt kapott a belarusz külügyminisztertől, meg így a, nem tudom, a szivar zsebébe tömködi a pénzt Milorad Dodiknak, aki hát szerintem önmagában egy kétlábon járó háborús veszélyforrás a Balkánon. De nagyon ellentmond neki természetesen a magyar politika egyik legkülönösebb, és szerintem hát életveszélyes. Tehát valami veszélyes az ez, hogy miközben a magyar kormány a békepártiságról beszél, a közben valójában virtigli háborúpárti politikusokkal tart fenn nemzetközi szövetséget.
De ez nem karcol rajtuk, azt mondod.
Hát valójában tudod, az a helyzet állt vissza szerintem, hogy megerősítették a Fidesz tábornak az elszántságát, és sem ez nem karcol rajtuk, sem az, hogy most például ugye a Bicskei ügyben is kiderült még egy-egy újabb fordulat, hogy ugye a botrány kövé vált igazgató helyettes az a, nem akarom rosszul mondani, a próba ideje alatt ugye gyerekekkel dolgozott egy miniszterelnökség által fenntartott intézményben, és hogy tulajdonképpen ezt egy egyébként nagyon béna Gulyás Gergely cáfolatta, bocsánat, hogy így fogalmaztam, de hogy szóval azért ez nem az intellektuális tetőpont volt, egy nagyon csikorgó Gulyás Gergely cáfolattal tulajdonképpen ezt így le lehetett keverni, mint február 2-a előtt az ilyesfajta ügyeket, tehát szerintem ilyenekben is mérhető az, hogy mit ért el a propaganda gépezet, vagy Orbán, vagy Rogán, vagy teljesen mindegy, a Fidesz tábornak így a belső készültségével kapcsolatban. Nyilván a Szijjártó Moszkvában ez egy messzebbre vezető dolog, mert ugye az, hogy hogyan hangolt át a Fidesz a saját szavazótáborát, orosz pártivá, hát már nem tudom, 21-ig volt ugye Merkel kancellár, tehát amikor a 10-es évek végén már ugye azt lehetett látni, hogy a Fidesz táborban Vladimir Putyin egy elismertebb, népszerű politikus, mint Angela Merkel, szóval, hogy ez önmagában nem egy újdonság, tehát ennek a szavazótábornak nem jelent egy különösebb negatívumot, hogy Szijjártó Péter most éppen nem tudom, mit csinál Moszkvában, de hogy most megint ott van.
Ugye a Fidesz a választás előtt pár hónappal megint módosított a választási törvényen, egyrészt ugye az önkormányzatira, másrészt ugye most először összevonva tartja az EP-t és az önkormányzatit, és az volt a feltételezés, hogy ugye ez a mozgósítást, a részvételt, ezt úgy fogja befolyásolni, hogy ez a Fidesznek kedvez. A Fidesznek kedveze az még mindig, hogy egyszerre van az önkormányzati és az EP választás, vagy ez most a Magyar Péter beléptével megváltoztatta ezt a dinamikát?
Hát ugye az volt gondolva talán mozgósítás szempontból, hogy az EP választás kevésbé mozgatja meg azt a kis települési szavazótábort, amelyik a Fidesznek a sajátja, és hogyha helyben a polgármesterről is kell dönteni, akkor az EP-re is jobban tudnak mozgósítani. Egyébként, hogy ez most mennyire volt a Fidesznek egy létkérdés, azt azért nem tudom pontosan eldönteni, mert persze össze nem bont EP és önkormányzati választásokon 50% fölött szerepeltek, szóval... Uh-huh. Nem biztos, hogy nekik pont ehhez kellett volna, és ha már ezt a kérdést föltetted, akkor én szívesen elmondom újra azt, hogy valójában én az elmúlt két évben szívesen hallottam volna olyan ellenzéki, ilyen stratégiai meglátást, ami arról szólt, hogy, vagy arról szólhatott volna, hogy valójában az ellenzéknek nem volt olyan nagyon hátrányos ez az egybevont választás. Hát ha nekem kevesebb erőforrásom van és kevesebb megszólalási lehetőségem, akkor talán nem olyan nagy baj, hogy csak egy kampányt kell csinálnom egy évben. Ráadásul az ellenzéknek, miközben rengeteg hátrány kell elszenvednie, azt senki nem tiltotta meg, hogy kialakítson olyan politikai üzenetet, amely alkalmas lett volna arra, hogy mind az önkormányzati, mind az európai parlamenti választás témáját megadja ugye valamiféle félidős választás, adjuk ki az Orbán kormány bizonyítványát, népszavazás a ciklus első két évéről, szóval valami ilyesmit meg lehetett volna tenni úgy, hogy közben ezek a pártok egymással versenyeznek, és igazából ebből a szempontból is érdemes nézni talán ezt az egész időszakot, 3-4 hónapot, ami mögöttünk van, hogy hogyan változtak és emelkedtek a tétek. Ugye az ellenzék szerintem egy ilyen közös téma meghatározásig sem jutott el, miközben ott volt ezzel a szuverenitással, foglaljuk el Brüsszelt üzenettel a Fidesz. Aztán ugye a kegyelmi botrány és a Tiszapárt feltűnése után jött egy ilyen, váltsuk le az elmúlt 30 év, nem is csak 15 év, elmúlt 30 év politikai elitjét, azért ez megemelte rendesen a tétet. Egyébként talán még inkább háttérbe szorítva az önkormányzati választásnak a fontosságát, miközben szerintem az nagyon fontos. És aztán erre jött a Fidesz azzal, hogy most nem akarom ezt karikírozni, mert egyáltalán nem vicces, szóval hogyha nem tudom, a Fidesz EP listája győz, és hogyha nem tudom, Takta Harkányban nem Kovács Géza fideszes jelölt lesz, most blatoltam, a polgármester, akkor az ellenzéki polgármester viszont személyesen fogja elindítani az atomháborút hétfőn, tehát élet vagy halál kérdése az, hogy a Fidesz győzön, tehát ugye a tétek megemelése zajlott folyamatosan ebben a kampányban, és igazából ezt a fideszes tétemelést valójában nem lehet azt hiszem, hogy felüligírni. Itt tényleg az a kérdés, hogy mondjuk az elit vált üzenet, amiben nyilván az is benne van, hogy ez mind hazugság, és hogy a választópolgár legyen tisztában azzal, hogy ez a hazugság azért van, hogy az elmúlt tizenakárhány év, vagy tetszőlegesen 30 év bűneiről ne legyen szó, ez... Tehát magának ennek a hazugságnak a léte az egy ellentábort, és ez döntően ma azért a nagy lelkesedettségi fokon lévő Tisza-tábort jelenti, a mobilizálhatóságát milyen fokig löki el. Egyébként a mobilizálást illetően tényleg egy óriási kérdés az, hogy mi van az önkormányzati választással, mert az ott az árnyékban úgy ott van. Tehát az, hogy... Tehát döntően ugye mindenki majd azt fogja nézni, hogy az EP listán mi történik, ezen lehet majd azt lemérni, hogy milyen változások mennek végbe a magyar pártrendszerben, de közben ugye vannak önkormányzati indulók, akik hát az amúgy a választók által en bloc elutasítani látszott ellenzéki pártokhoz tartoznak, és mondjuk adott esetben az e pártokhoz tartozó polgármesterek közül sokan népszerűek. És komoly újraválasztási eséllyel rendelkeznek. Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés lesz, hogy az önkormányzati választásnak ez a színképe, ez mennyire fog majd eltérni az EP választáson látható színképtől, mert hát, olyan...
Magyar Péter nem indul hát így az van, önkormányzati, vagy biztos, Budapesten kívül.
Így van, ezért biztos, hogy el fog térni, és olyan pártok is, és ez is egy érdekes helyzet lesz, olyan pártok is, legalábbis június 9-én, 10-én fognak rendelkezni értékes polgármesteri helyekkel, amely pártok, hát azt nem tudom, hogy 11-én is abban a pártban lesznek-e, de amely pártok egyébként, nem tudom, kizuhannak, vagy alázuhannak az 5%-os EP bejutási küszöbnek.
Végezetül ugye, amit viszont tudunk az elkövetkező pár napra, az a már említett Magyar Péter nagygyűlés a Hősök terén, ami nyilvánvalóan egyrészt, ahogy mondtad már, egy erődemonstráció, hisz nem tud végigkopogtatni erőforrás hiányban sem ugyanúgy mindenkit, ahogy a Fidesz.
Neki egy nagy közösségi élményt kell adni a végén.
Na ez a kérdés. Mit kell neki adnia? Elég a nagy tömeg? Kell-e ott helyben előhúznia valami, ha nem is atom, de kis dinamót? Dinamitot? A dinamó se rossz, de dinamitot. Vagy kell-e bármit tennie azon kívül, hogy azt mondja, hogy menjetek el, és szavazzatok a Tiszára?
Hát én szerintem, én legalábbis erre az utóbbira számítok. Tehát az együttlét, az együtt végigcsinált országjárás élménye az, hogy ismét és még nagyobb tömegben és egy újabb jelképes helyszínen együtt vannak a szavazók. Ugye sok találgatás volt arról, hogy mennyire lehet a tüntetési részvételt átváltani szavazatokra. Én azért azt gondolom, hogy a harmadik, negyedik nagy ilyen együttlét közös élménye az, hát... Nem tudom megmondani, hogy hány százalékban, de minden esetre nagyobb mértékben lelkesít el valakit a szavazásig, mint az, hogyha egyáltalán nem részesül ilyesmiben. Tehát ez a közösséghez tartozás élménye, ez azért része a mobilizálhatóságnak, hogy érdemes új politikai üzenetet bevezetni, vagy egyáltalán van-e ilyen a Tarsolyban, nem tudom, még egy hangfelvétel lejátszása, nem tudom, a Hősök terén, nem tudom, a Gábriel szobornak a lábánál, szóval, hogy ennek nem tudom mennyi értelme volna, én ezt így nem látom magam előtt, tehát ennek döntően szerintem az együttlét és a feladat, ugye most ő feladatokat ad a híveinek, és hogy akkor ez a mostani utolsó nagy feladat, hogy június 9-én el kell menni szavazni, és minél többeket addig is meggyőzni, inkább valami ilyesmire számítok, és ennek egyáltalán nem becsülném le a hatásosságát, már csak azért sem, mert szintén a közvélemény kutatási számok szerint valami olyasmit lehet látni, hogy minthogyha az elmúlt hetekben egy-két párt lenne, amelyiknek legalábbis az össze töppedése megállt volna, és akkor ők most akár a Momentum, akár a Mi Hazánkot táncolnak a küszöb alatt, küszöb fölött. Hát azért ezeket a pártokat szerintem még egy ilyen utolsó két-három napi tiszapárti kampány annyiból veszélyezteti, hogy ha van egy erőteljes közösségi élmény, van egy erőt mutató, egy kihívó pozíciójából beszélő politikus, akkor lehet, hogy a küszöb körüli pártoknak a szavazói még egyszer utoljára átgondolják, hogy a kihívóra akarnak-e szavazni, vagy veszélyeztetik-e a voksuknak az értékességét. Azért most, ha belegondolunk abba, és nem tanácsot akarok adni senkinek, még véletlenül sem, tehát azért ugye benne van a pakliban a Kutyapárt, a Mi Hazánk, a Momentum, hát ezek a szavazatok, ha mondjuk mind elvesznek, akkor ugye ilyen 8-10-12%-nyi Fidesz ellenes szavazó eltűnhet. Miközben ugye e pártok szavazóinak azt is mérlegelniük kell, hogy hát ez az utolsó sanszuk arra körülbelül, hogy ezeket a saját pártjaikat életben tartsák.
És ezt akartam ellenpontként ide tenni, hogy azért közben az is lehet a motiváció, hogy nehogy eltűnjenek.
Így van, pont egy olyan választáson, amikor ugye nem a kormányzásról kell dönteni, tehát voltak éppen ugye az egész listás szavazásnak az az értelme, hogy minél színesebb maradhasson a politikai palata. Tehát szerintem ez fog eldőlni, vagy ez is fog eldőlni, hogy ezeknek a pártoknak maradt-e annyi vonzerejük, hogy azt akarják az ő híveik, hogy ők legyenek ott, és majd meglátjuk, hogy az új erőviszonyok között, ha gyengébben is, de hogyan tudnak utat találni, és hogyan tudnak érdeket érvényesíteni, vagy a választók legtöbbje úgy dönt, hogy ő egy kihívót akar látni a következő másfél évben, aki, nem tudom, teljes fegyverzetben kiáll a csatára Orbán Viktorral, és megbívnak egymással, amely megvíváshoz persze az is egy fontos feltétel, hogy a különbség az minél kisebb legyen a Fidesz, és hát a második helyre alig, ha nem befutó Tisza párt között, és ugye itt, és akkor itt befejezem tényleg ezt a mondatot, mert ez majd az eredményekből kiderül. Szerintem volt a kampánynak olyan időszaka, amikor komoly esély volt arra, hogy egy számjegyű legyen ez a különbség. Én erre ma hát jóval kevesebb esélyt látok. De minden esetre az egész biztos, hogy a Tisza párt előtt az a kihívás áll, hogy június 9-e után egységes politikai blokká szervezze azokat, akik most a követői, és az egész biztos, tehát a minimum, ami elmondható, hogy nyilván minél jobb eredményt ér el a Tisza párt, annál nagyobb esélye van arra, hogy ennek a munkának neki látasson, annál inkább fönnmarad az ő követőinek lelkesedése.
Na és hogy mi lesz június 10-én, azt most nem fogom megkérdezni, meg nem kérlek jóslásokra, mert hogy június 11-én már Ruf Bálinttal kiegészülve újra találkozunk, és már a választási eredményeket közösen elemezve megpróbálunk majd egy kicsit a jövőről beszélni. Köszönöm szépen, hogy most is velünk tartottak, ez volt az elemző Lakner Zoltánnal és Benyó Ritával. Viszontlátásra!